detto cos'è di ora sino a io. Oggi non è che sto pesa, te ti sfalo stucchietre, se non mi ti dà una forma di questo importante. Jó, meglátjuk. 14. vers következik. Mindenki teste gabonafélékén él, melyek az esőtől származnak. Az eső a jagja áldozat végzéséből ered, a jagja pedig az előírt kötelességekből születik. Itt Krisna mondja, hogy ahhoz, hogy valaki fent tudja tartani az anyagi testét, ahhoz is kell jagját végezni. És a legegyszerűbb jagja, hogyha valaki végezi jagját, akkor eső lesz belőle. Az eső, az táplálni fogja a földet, a földből kihajt a gabona, és a gabona féléken él mindenki. Tehát, hogy azért eszünk a nyeret is, stb. Ez a fő táplálék. Tehát, hogy amikor valahol van jagja, akkor ott van megfelelő eső. Például a sivatagokban, ahol nagyon kevés az eső, azért van, mert nagyon sok bűnös tettet végeztek az emberek, és azért van annak a sivatagok. És itt Krisna mondja, hogy a jagja szükséges ahhoz még, hogy valaki tudja megfelelően enni, ami a legalapvetőbb dolog, hogy éljünk itt az anyagi világban. Írja a magyarázatban, hogy a védák áldozatokat írnak elő a félistenek elégedettség elérés érdekében, hogy örömmel adjanak elegendő mennyiségű levegőt, fényt és vizet a gabonafélék termesztéséhez. Az Úr Krisnát imádva egyben a félisteneket, az Úr különféle testrészeit is imádjuk, és ezért nincs szükség a félistenek külön imádatára. Ez az oka, hogy a bakták, a Krisna tudatú emberek az ételüket először felajánlják Krisnának, és csak azután fogyasztják el. Ez a folyamat lelki táplálékot nyújt a testnek. Nem csak megszabadítja a testet az előző bűnök visszahatásaitól, hanem ellenállóvá is teszi az anyagi természet minden szennyeződésével szemben. Tehát a félistenek adnak nekünk fényt, levegőt, esőt, stb. És a jagja, az áldozat, az a fizetség. Ugye valaki, hogyha használja a vizet, akkor küldik a számlát. Hogyha valaki használja az áramot, akkor küldik az áram számlát. És ugyanígy az ember azt gondolná, hogy a napért nem kell fizetni. De a napért is kell fizetni, áldozatot kell bemutatni. Az esőjét is kell fizetni, áldozatokat kell bemutatni. És amikor valaki elmulasztja ezt, akkor mi a nagy következmény?
Nagyobb lesz a szám.
Nagyobb lesz a szám, vagy?
Megszüntetek.
Sivatagos.
Vagy elzárják a... Például, hogyha valaki Angliában él, ott nem olyan könnyű látni a napot. Volt egy bakta, kiment Írországba, Pudzsárinak egy hónapra, egy ottani templomba. Mondta, hogy egy hónap alatt, amíg ott volt, kétszer sütött a nap. És mondta, hogy amikor süt a nap, minden ember kimegy az utcára, hogy csak ugyan napban legyen. Mert... Mondta, hogy kétszer sütött a nap. Kétszer sütött, és akkor ez hihetetlen nagy nektár volt, sütött a nap. És azért, amikor olyan helyek, ahol nagyon keveset süt a nap, sok felhő, nagyon felhős, esős az időjárás, az emberek nagyon hajlamosak a depresszióra. Ugyan például délen, Olaszországban, Spanyolországban a depresszió az nem olyan erős, mert a napfény az tisztítja az elmét. Tehát, hogyha valaki nagyon depressziós, vagy bele van fordulva magába, akkor jó ilyen szép napsütéses időkben sétálni a természetben, mert akkor az így segíti, hogy ez a depresszió elmúljon. Tehát, hogyha valaki nem fizet a napfényért, akkor egy olyan helyen élhet, ahol nincs annyi napfény. Vagy vannak alacsonyabb szintű bolygórendszerek, ahol igazából egyáltalán nincs napfény. De hogyha valaki Krisnát imádja, akkor azzal imádja az összes többi félistent is. Mint egyszer, pont Dani kérdezte, hogy hogy ajánlgattak neki egy ilyen pránadi tanfolyamat, ilyen energiagyógyászat, vagy vannak más ilyen energiagyógyászat, hogy reiki, pránadi, stb. És akkor mondtam neki, hogy kérdezz meg az oktatótól, hogy ez mennyibe fog kerülni. Ugye, hogy valaki használja ezeket az energiákat, mert azt mondják az embereknek, hogy hát ez ingyen van, hát csak én rejkizek, hát én gyógyítgatok. Jó, de ez mennyibe fog kerülni, mennyi lesz rátéve a karmikus számlára, hogy akkor te használd. Mert semmit, anyagi világban semmit nem lehet használni ingyen. Még a napfényt, hol, még ezeket sem, mert ezekért is áldozatokat kell bemutatni, és amikor valaki azt mondja, hogy ezért nem kell semmit fizetni, akkor csak nem mond igazat. Vagy nem tudja, vagy nem mond igazat, és akkor a végén fogják benyújtani a számlát. És akkor az problémás lesz.
És akkor ez a számla, ez hogyan néz ki?
Számla, hogy néz ki?
Hát abban a példában, hogyha valaki rejtőzik és ilyen energiákat használ, akkor ez hogyan, mire mutatkozhat meg ilyen példát?
Tehát, hogy ez abban mutatkozik, hogy adósa lesz azoknak, mert tehát, hogy ezek az energiák Krisnától származnak. Tehát végsősorban minden Krisnának az energiája, de a az anyagi világ irányító félisteni adják a napfényt, a holdfényt, a levegőt, az esőt, stb. És ezek is egyfajta energiák. Ez is egyfajta energia, aminek van egy irányító istenség. Nem értek annyira hozzá, nem vagyok nagyon rejkis, de akkor ennek van egy személy, aki ezt irányítja. És hogyha valaki nem megfelelő imádattal nem imádja ezt a szemét, akkor őnek lesz egy karmikus tartozása, amit követelni fognak rajta. Vagy azt jelenti, hogy elveszíti a lehetőséget minimálisan, hogy használja ezt, a másik pedig, hogy meg fogja büntetni érte. Büntetés fog kapni Yamaraja előtt. Akkor egy olyan módon jelentkezik. Tehát, hogyha valaki nem imádja a félisteneket, akkor azért meg fogják büntetni. De hogyha valaki imádja a legfelsőbb szemét, akkor igazából minden ilyen adósságtól mentesül. Mert a félisteneknek a potenciái, ami van nekik, azt is a legfelsőbb úrtól kapják. Ők nem függetlenek. Félistenek, amikor meg akarják áldani az őket imádó személyeket, ők az áldást a legfelsőbb személytől kapják, nem függetlenek. Tehát, hogy amikor valaki imádja Krisnát, akkor ő mentesül minden ilyen dologtól. Például a háztartóknak minden nap a védikus kultúrában ötféle jagját kell végezni. Föl is írtam. Brahma jagja, Pitru jagja, Deva jagja, Búta jagja és Nri jagja. Brahma jagja, ezt amikor valaki kap tudást, akkor egy Brahma jagját kell bemutatni. Nem fogom elmondani a jagjának a részleteit. Pitru jagja, akkor valaki imádja az ősatyákat. Mit jelent az ős? Hogy mi beszülettünk egy családi dinasztiába, és örököltük a családnak a vagyonát. Lehet, hogy abban a házban lakunk, amit az előző őseink építettek, egy kultúrába születtünk bele, és ezt viszonozni kell az ősatyáknak a Pitri jagjával. Egy Déva jagja, valakinek imádni kell félisteneket, akik ellátják az élet napfénnyel, levegővel, vízzel, stb. Búta jagja, hogy minden élőlény, tehát, hogy mi nagyon sok szolgálatot kapunk a körülöttünk lévő élőlényektől. Például a régi kultúrában ugye nem traktorok voltak, hanem ökrökkel szántottak, imádták a teheneket, mert a tehenektől kapták a tejet. És Nriyagya pedig az embereket úgy imádták, hogy vendégeket fogadtak. Tehát, hogy ha egy háztartó, akkor úgy tekintett a vendégeire, mint az istenség legfelsőbb személyiségére, hogy egy háztartó, akkor úgy élt, hogy amikor a feleség megfőzte az ebédet, akkor a férj kiállt, és aki éhes, jöjjön. És akkor aki, nem tudom, ott volt, akkor azt megvendégelték az ebédet. Tehát, hogy nem csak saját maguk számára főztek, hanem a vendégek számára mindig többet főztek, hogy akkor vendégül tudjanak látni másokat. De hogyha valaki imádja az istenség legfelsőbb személyiségét, akkor nem kell ezeknek a jagyáknak a különböző részleteibe belemenni. Mert valaki akkor így kifizeti ezt a dolgot. Vagy egy másik dolog, hogy minden háztartásban van öt dolog, ami élőlényeket pusztít el. Van egy ötletünk, hogy milyen dolgok lehetnek ezek. Seprű, igen.
Porszívó.
A védák még a porszívóról nem tesznek említést. Vegyszerek. Egyszerűbb dolgokra gondoljunk. Tűzhely. Tehát, hogy amikor meggyújtjuk a tüzet, akkor ott parányi élőlények nagyon soknak van abban a tűzben. Van a másik a mozsár, tehát, hogy amikor őrlő fűszereket, akkor a őrlőmalom és a vízes edény. Tehát, hogy mi sokszor olyan sok parányi élőlényt elpusztítunk akaratlanul, amiket nem tudunk elkerülni. Iszunk egy pohár vizet, nagyon sok élőlény elpusztul. Használja valaki az őrlőmalmot, pont most akarok otthonra vásárolni Krisna völgybe egy ilyen kézi malmot, hogy akkor lehessen a gabonát frissen megőrölni. De akkor, tehát hogy vannak nagyon sok parányi élőlény, akit szabad szemmel nem is lát az ember. Vagy iszunk egy pohár vizet, meggyújtjuk a tüzet, akkor a tűz az nagyon sok élőlényt elpusztít. És akkor ezek alól a erőszak alól, amit akaratlanul elkövet az ember, vagy csak járunk az úton, és akkor nem nézünk oda, vagy olyan pici bogarak vannak, akik csak rálépünk. És ezeknek mind van következménye. De hogyha valaki imádja az Istenség legfelsőbb személyiségét, és az a célja, hogy szolgálja őt, akkor mindezektől a visszahatásoktól meg lesz mentve. Mert igazából az anyagi világ úgy van felépítve, hogy ebből az anyagi világból csak egyféleképpen lehet kikerülni, hogyha valaki szolgálja az Istenség legfelsőbb személyiségét. Mert annyi olyan részlet van, hogy az ember előbb csak követni nem tudja. Most belélegzünk egy lélegzetvételt, akkor elpusztítunk élőnyeket. Ezért vannak olyan balázsgyakorló dzsainisták, akik próbálják bekötni a szájukat, az előttük söprük az utat, hogy nehogy rálépjenek élőlényekre, de lehet, hogy valamennyit el tudnak kerülni, de nem tudnak mindent elkerülni. De hogyha valakinek az élete maga egy jagja áldozat a legfelsőbb személy felé, hogy mindezektől a akaratlanul elkövetett bűnöktől, vagy akaratlanul elkövetett hibáktól, akkor fel fog szabadulni. És ezért nagyon fontos a jagja. Mind anyagi szempontból, amit említettem az előző órán, hogy még hogyha valaki anyagilag akar fejlődni, akkor is jagját kell végeznie, de hogyha valaki a lelki életben akar fejlődni, akkor is kell jagját végezni. És mi a legfontosabb jagja? Fontosabb változat? Igen, a szennivéneklése. Tehát, hogy ebben a korban a szennivéneklése a legeslegfontosabb, mert vannak olyan jagják, sőt a jagják jó részét nem lehet bemutatni ebben a korszakban, mert nagyon aprólékosak, vagy nagyon, nagyon tiszta brámanák szükségesek hozzá, de a szennév éneklését már mindenki végezheti, mindenki énekelheti, és akkor megtisztul ezektől a hibáktól. Jó? Valakinek kérdés?
Igen. Nekem nem összefogsabb. Az előbb említettél az esküvős példádnál, hogy mindenkinek osztottak 50 fontot, hogy ettől is jobb legyen az ifjú párnak az élete. Ez hogy működik? Elmagyarázod nekem, hogyha mondjuk valaki azon merítel, hogy mondjuk irigy rájuk, vagy valami rossz dolog van, az hogy befolyásolja az ifjú párt, hogy mondjuk tisztel emberek, és mondjuk talán kérdése tudatosság is. Tehát hogy van ez hatással, mondjuk egy nagyobb tömegnek a negatív érzelmei vagy gondolatvilága az ifjúpárra?
Hát, hogyha teljesen tiszták és Krisna tudatosak, akkor nincs rájuk hatással. De hogyha nem, akkor van rájuk hatással. Tehát, hogy a gondolatnak teremtő ereje van. Tehát, hogy a elmének nagyon nagy potenciája van. Tehát, hogyha valaki mondjuk utál bennünket, azt az utálatot lehet igazából érezni. Tehát, hogyha valaki rosszul meditál rajtad, és nem is kell nagyon érzékeny személynek lenni, akkor az, azt lehet érezni, és az hatással van az emberre. Tehát, hogy mondjuk a fekete mágia az pont így, tehát, hogy az összpontosított negatív meditációval élni lehet. Tehát, hogy ez... Meséljek erről?
Hát érdekes.
Jó. Biztonsági öveket mindenki.
Jó.
Kösebe.
Én azért kérdeztem ezt, mert nekem valószínűleg sok ellenségem van, vagy haragosabb módból. Tehát nem voltam mindig olyan életű, hogy ilyen könyveket olvastam, vagy én szent könyveket. És biztos szerettem sok ellenséget. Tehát ez, és arra lennék kíváncsi, hogy ez hatással van rám. Valószínű, hogy hatás, csak nem értem a működését. De engem érdekelne, hogyha nem baj.
Tehát, hogy ennek is vannak különböző szintjei. Volt az egyik szanyászok, a Bhakti Vigyan Maharajtól hallottam, hogy igazából a védákban minden le van írva. És van imádat a jóság kötébe, szenvedély kötébe és tudatlanság kötébe. És tudatlanság kötébe az egyik fajta imádat, azt úgy hívják, vagy mondjuk fekete mágia, vagy szellemimádat. És mondta, hogy volt a Kerala államban, és Kerala államban ennek a fekete mágiának nagy, úgymond, hagyományai vannak, mert az Atharva Védának az egyik része írnak erről. És ott volt, azt mondta, hogy bementek egy ilyen nagyon szépen kidíszített templomba, amit úgy hívtak, hogy Kuti Chatan. Kuti Chatan, az szó szerint az azt jelenti, hogy kis léleknek a temploma. Igen, de ez most mit jelent, Kuti Chatan? És akkor oda ment a hát nem nevezném papnak, annak a személynek, aki ott volt ebben a úgynevezett templomban. És akkor megmutatta neki a... volt egy ilyen kis könyv. És akkor abban le voltak írva, hogy milyen pudzsát kell bemutatni, vagy milyen szertartás ahhoz, hogy meg akarod ölni az ellenségedet, azt akarod, hogy tönkre menjen az üzlete, akarsz, meg akarod betegíteni, tehát hogy igazi ilyen ártó szándékú szertartások. Tehát, hogy fekete mág igazából ezt jelenti. És ez azt jelenti, hogy valaki, hogy bemutat valamilyen szertartást, hogy imád bizonyos szellemi lényeket, akik megcsinálják nekik a piszkos munkát. Igazából ez olyan, mint a maffia. Igen, finom szinten. Tehát, hogy ez olyan, mint a maffia. Ugye valaki oda megy a keresztapához, nem megy a keresztapának, hogy keresztapa, az az igazság, hogy problémám van. Ez az ember ezt és ezt csinálta nekem. Azt szeretném, hogyha eltennéd az útból, és akkor ennyit fel tudnék ajánlani, ennyi pénzt, hogy akkor ezt a szívességet tedd nekem. És akkor, hogyha a keresztapa elvállalja a feladatot, akkor kiadja az embereinek, hogy csinálják meg a munkát. Igazából ez pont ugyanaz. Tehát, hogy ártó szándékkal, anyagi céllal csinálni valamilyen rossz dolgot valaki másnak. De ennek van következménye, mert ez utána visszahat arra a személyre. Tehát, hogy a karma az így működik, hogyha valaki ártani akar valaki másnak, az az ártás az vissza fog jönni hozzá. Tehát, hogy ez pont úgy. És ennek vannak kevésbé kifinomultabb módjai, hogy amikor valaki nem csinál szertartást, mert az már nagyon, nagyon ilyen formalizált. Hanem valaki, mondjuk vegyük csak az egyszerű példát, hogy mondjuk valaki csak utál téged, mert valami rosszat csináltál neki, és csak utál téged. Tehát, hogy az a rossz meditáció, az el fog jutni hozzád. El fog jutni hozzád, és zavarni fogja az elmédet. Attól is függ, hogy milyen mértékű, mennyire haragszik rád. Mert ugyanúgy, hogyha valakit nagyon megharagítasz, akkor lehet, hogy ő maga személyesen fog valamilyen rossz dolgot csinálni neked. Oda megy hozzád, és akkor megver, vagy mit tudom, valamit csinál veled. Vagy hogyha ez nem nyilvánul meg fizikálisan, akkor megnyilvánul az elmének a szintjén. Depresszió formájában, elmebeli zavarok formájában, mert valaki meditál, hogy neked rossz legyen. És akkor ezek a visszatérve a... Mert a gondolatnak teremtő ereje van. A misztikus képességek így működnek az elmének a fókuszálásából, tehát, hogy az áldások így működnek, hogy valakinek lehet adni áldást. Mert a bölcsek tudtak átkozni, tudtak áldást adni. És amikor valakinek a szavának van ereje, akkor meg tud áldani valakit, hogy az a valami az történjen meg, vagy meg tud átkozni, hogy akkor történjen valami rossz van. És ezért akkor próbálták elkerülni, hogy senkinek ne legyen negatív gondolata a házaspárról, akkor ugye, hogyha a kezedbe nyomnak egy 20 000-est váratlanul, akkor úgy azt fogod gondolni, hogy ezek jó fejek, hogy akkor így adtak még, és nem fogsz rájuk rosszul gondolkodni. Nem fogsz róluk rosszul gondolkodni. És akkor könnyebb mondani, hogy éljen az ifjú pár, ugye? Könnyű, akkor azt kívánni. Tehát ugye ez az anyagi energiának a finom működése az elmének a szintjén. Mert a misztikus képességek igazából az elme koncentrációjából jönnek ki. Tehát, hogy az alapján vannak, hogy... De mivel az emberek általában nem tudják koncentrálni az elméket, nem veszik észre. De hogyha valaki tudja koncentrálni az elmét, akkor nagyon tudja a különbséget. Majd nem most terveztem, a 6. fejezetben akkor van a Dhyana jogáról szó, hogy akkor a jogának milyen fokozatai vannak, de a jogának, az Ashtanga jogának a lényege, hogy valaki hogy tudja koncentrálni a figyelmét. És a 6. szinten, a Dharana szinten, amikor a jogi tudja koncentrálni a figyelmét, akkor elkezdenek előjönni a misztikus képességek. Koncentrál a köldökére, akkor megnyilvánul számára, hogy működik ez a test, koncentrál a napra, megnyilvánul számára, hogy működik az univerzum. Meditál a felső lelken, aki kisebb a legkisebbnél, benne van minden atomban, akkor megkapja azt a misztikus képességet, hogy animá kisebb tud lenni a legkisebbnél. Talán hallottatok Houdiniről, erről a szabaduló művészről, még a 1800-as évek végén, 1900-as évek elején akkor élt, azt hiszem, hogyha jól emlékszem. És akkor azt csinálták vele, összekötötték láncokkal, bedobták a folyóba, kiúszott. Bezárták egy páncélszekrénybe, rázárták, és kijött belőle. Bezárták kettőbe, és onnan is kijött. Hogy tud kijönni? Azért, mert azt hiszem, Prabhupád mondta róla, hogy ő misztikus jogi volt előző életében, és meg volt neki ez a szidi, hogy animál szidi, hogy kisebb tud lenni a legkisebb, és akkor nagyon könnyen ki tud jönni. Vagy mahimá, valaki nagyobb tud lenni a legnagyobbnál, meditál, Krisnának azon a formáján, virát rúpán, ami nagyobb a legnagyobbnál. Vagy lagimá, hogy könnyebb tud lenni a legkönnyebbnél, és tud repülni. Vagy prápti, hogy bármit meg tud szerezni, amit csak gondol. Van 8 fő misztikus képesség, 10 másodlagos, 5 harmadlagos misztikus képesség. Van például az egyik másodlagos misztikus képesség, durasra van, hogy valaki tudja hallani másoknak a hangját, akik nagyon messze vannak tőle. Vagy duradarsana, hogy tudja látni azt, ami nagyon messze van tőle. De igazából a mai felfedezések ezt próbálják elérni. Ugye, hogy halljuk valaki másnak a hangját nagyon messziről, erre nekünk van egy eszköz.
Mobil.
Tessék?
Mobiltelefon.
Igen, de ez a durasravana, ez ugyanaz, mert ezek anyagi dolgok, ezek a misztikus képességek, ezek anyagi dolgok, ezek nem lelki dolgok. Egyáltalán ezek anyagi dolgok. És ugyanennek a misztikus képességnek a fizikai megnyilvánulása a telefon. Vagy dura darsana, ugye, nem tudom.
Internet.
Az, vagy...
Tévé.
Televízió közvetítik az olimpiát, vagy a labdarúgó világbajnokságot a világ másik végéről. Igazából ez ugyanaz, csak ennek a képességnek egy durva fizikai megnyilvánulása. És ezek mind anyagi dolgok, hogy valaki ugye tud repülni. De erre van egy gép, amit úgy hívnak, hogy repülőgép, és akkor el lehet repülni vele a világnak a másik végére. Csak ezek finomabb módon működnek, az elmének a koncentrálásán működnek. És ugyanúgy ezek a negatív dolgok, ezek is ezek is hatnak negatív irányba. És ezért, hogyha valaki okos, akkor nem szerez magának ellenségeket. És főleg olyanokat nem, akik tudják koncentrálni az elméket. Mert az átlag emberek annyira szétszóltak, hogy az elméknek nincs olyan nagy ereje. Van, de kicsi. Ezért a brámanákat, vagy a szanyászikat nagyon szépen bántak velük mindig, mert a brámanákat, hogyha feldühítették, akkor nagyon komolyan megtudták elkezdeni valakit, hogyha azért nagyon megtiszteltel bántak
mindig. És mi a helyzet a miniszterelnököknek, mert egyik mennyire osztottság van például Magyarországon. Van az egyiket imádják, másikat utálják, hogy valamit van. Tehát a
miniszterelnöknek nem
ez nem a jelenték, hanem ott komoly negatív
Komoly negatív meditáció van. Ezt nagyon szépen megfogalmazta, hogy komoly negatív meditáció van. Tehát, hogy...
És folyamatos.
Igen. Hát azért is van, meg nagyon sokkal, azt mondtam ugye, hogy a bűnös tetteknek az egyharmada, az a uralkodót terheli. És hogyha ez egy tanács, akkor az szétoszlik a tanács tagjai között. Tehát ez nagyon komoly visszahatás, ezért a nagyon komoly karmákat kapnak. És ez egy része a karma, másik része igen, hogy valakik szeretik őket, valakik utálják őket. Ezért az uralkodók, hogy a védikus korszak is, hogy az uralkodók tudják csinálni a kötelességüket, akkor mindig voltak személyek, akik dicsőítették őket. Ugye uralkodóknak voltak ilyen bárdok, akik a dicsőségüket zengették, hogy fel tudjak kelni reggel, mert olyan negatív meditációs van rajtuk, hogy kell, hogy nekik valaki mondjon szépeket is, hogy tudják folytatni a dolgokat. Csak anyagi szinten. Amikor dicsőítették őket, hogy tudják folytatni a dolgokat. Ugye Demokrésznek a kardját, azt meséltem a történetet, ugye? Tehát, hogy egy nagyon komoly negatív meditáció van egy miniszterelnöknek. Tehát, hogy mondjuk Orbán Viktort nem irigyel. Hát, hogy ez az igazság. Tehát igen, ezek léteznek, és tudatosnak kell lenni róluk, de hogyha valaki követi a szabályozó elveket, hogy lehet elkerülni a más élmények által okozott szenvedéseket, a hetedik ének leírja, hogyha valaki tisztelettel bánik másokkal, akkor át tudja ezt kerülni. Ugye már, hogyha mindenkit tisztelünk a helyzete szerint, akkor nem lesznek mérgesek ránk, nem fognak akarni problémát okozni nekünk, mert ez a természetes, hogy tisztel. Miért tisztel mindenkit? Mert mindenkinek a szívében ott van Krisna, mint felső lélek. És hogyha tisztelettel bánunk másokkal, így írja a Bhágavatam 7. éneke, hogyha valaki tisztelettel bánik másokkal, akkor el tudja kerülni más élmények által okozott szenvedéseket. Ugye, mert mit jelent ez a negatív meditáció, vagy fekete magia? Ez egy másik élmény által okozott szenvedés, mert valaki utál bennünket, és akkor próbál szenvedést okozni. Mert ez ugyanaz, mint amikor valaki utál bennünket, és akar adni egy pofont, akkor az is egyfajta szenvedés, de az egy durva fizikai megnyilvánulás. És amikor valaki negatívan meditál, az egy finom fizikai megnyilvánulás ennek a szenvedésnek, mert vannak finom fizikai szenvedések, ugye depresszió, elmebeli problémák, ezek mind azok. Jó? Valakinek kérdése erről?
Én azt szeretném megkérdezni, hogyha mondjuk nem ér célt ez a fekete mágia, akkor az visszahullik az illetőre, ugye, aki ezt elindította.
Uh-huh. Igen, mert aki ezt, mert annak a élőlénynek, akit előhívtak, annak kell pusztítania. És hogyha nem tudja azt elpusztítani, akire, akkor visszamegy arra, akit elindította. Uh-huh. Igen. Van erre egy példa, Krisna könyve is mondja, azt hiszem Sudakshin ugyanígy csináltak egy ilyen fekete mágiás jagját, és akkor valami szörnyet teremtettek, hogy elpusztítják, azt hiszem Maturát akartak elpusztítani, és akkor Krisna megvédte Maturát, és akkor elpusztította azt a szemét, az egész városával együtt, aki elindította.
Mm-hmm.
Igen,
még
tehát,
már gondolatban is ugye az ember mire mondom.
Igen, tehát hogyha másokra haragszunk, akkor a, hát maga a harag igazából azt égeti legjobban, aki haragszik. Uh-huh. Ez olyan, mint hogyha egy izzó parazsat fognánk a kezünkbe, és amíg nem dobjuk rá valaki más, addig bennünket éget. Tehát, hogy ezért ebben nem jó ebbe a dologba beleszállni. Meg vannak, akik akarják csinálni, hogy most akkor én problémát okozok másnak, de ez vissza fog jönni hozzá előbb-utóbb. Karma visszahozza. Valamikor volt egy személy, akivel beszéltem, és mondta, hogy a szellemek mindig zapátják álmába, és nem tud rendesen aludni tőlük, mert mindig problémát okoznak neki. És akkor a lelki tanítómesterének elmondta, és mondta, hogy hát ez azért van, mert előző életében imádtad őket, és akkor még megvan az a kapcsolat. Megvan a kapcsolat, és akkor azért az apatnak követelik a jussukat.
Ezt lehet úgy érteni, hogy ők félrehajtották a feladatot, de én nem fizettem ki félre?
Vagy azt, vagy ugye a szadu szanga társulás. Ha valaki, tehát hogy igen, tehát hogy van kapcsolat, és akkor ez a kapcsolat alapján jön meg ahhoz a személyhez. És ezért nem kell foglalkozni vele, és Krisnán által melegőket venni. Tehát, hogy se pozitívan, se negatívan. Mind a pozitív, mind a negatív az foglalkozást jelent. Krisnával kell foglalkozni.
Olyan így, hogyha mi nem csapázunk, és jönnek az emlékképek, akkor is ez a teendő igaz.
Csak el kell engedni. El kell engedni. Mert akkor ki jönnek. Ha megfogjuk őket, és akkor elkezdünk rajtuk meditálni, vagy elkezdünk bosszankodni rajta, hogy akkor most ezek miért vannak itt, akkor megint csak megfogtuk. Meg kell engedni. Én Krisnához kell ragaszkodni. Jó, más kérdés. Jó, folytassuk hozzám. Hát. A szabályozott cselekedeteket a védák írják elő. A védák pedig közvetlenül az Istenség személyiségéből nyilvánultak meg. Következésképpen a mindent átható transzcendens mindig jelen van az áldozati tettekben. 16. Kedves Arjuna, aki emberi élete során nem követi a védákban előírt áldozatkört, az minden bizonnyal bűnös életet él. Léte hiába való, mert csak az érzék kielégítésben leli örömét. Jó, ezért előbb beszéltem már. Aki az önvalóban találja meg örömét, akinek emberi élet az önmegvalósítás szolgálja, és aki egyedül az önvalóban érez teljes elégedettséget, annak nincsen kötelessége. Ugye, hogyha nézzük, visszatérünk még egy persze a védikus jagjákra. A jagjákat azért mutatják be az emberek anyagi szinten, hogy valamilyen eredményt, anyagi eredményt elérjenek általa. De... És ezek a jagják biztosítják, hogy valaki el is tudja azt élni. El tudja élni, hogy gazdag legyen, el tudja élni, hogy jó pozícióban legyen, hogy egészséges legyen, hogy szép családja legyen, szép felesége, férje, gyerekei, hatalma legyen. Tehát, hogy mindezeket az anyagi dolgokat, amik kívánatosak, anyagi képességet tud kapni, azt mind eléri, egy dolgot nem ér el.
Krisna
szeretett. Az se, de még az előtt. Nem lesz elégedett. Mert meg lesznek ezek a dolgok, meg lesz a pénz, meg lesz a hatalom, meg lesz a pozíció, meg lesz a szép család, meg ami kell anyagi szempontból, az meg lesz. Egy dolog nem lesz, nem lesz elégedett. Mert Krisna csak akkor ad elégedettséget, hogyha valaki az ő elégedettségére törekszik. Mert az a léleknek az eredeti helyzete, hogy mi nem önmagunkért vagyunk. Jaimini Rishi a Mimamsa Sutrának a szerzője írja, hogy Hogyha egy dolog részekből áll össze, az azt jelenti, hogy ez a dolog nem saját maga számára van. Ugye mondjuk itt van ez a toll. Ez a toll, ez részekből áll össze. Van egy kupakja, van egy petétje, van stb. Van tinta benne, amivel lehet írni. Az azt jelenti, hogy ez a toll, ez nem saját maga számára van. Ugye, hogy ez a toll, ez nem magának ír. Tehát, hogy ő ír valaki számára, aki írni akar vele. Ugye, hogyha én is szeretnék a táblára, de a toll kitalálna, vagy ez a fíztól kitalálna, hogy ő valami mást akarna írni, akkor lenne egy feszültség. Ő egy dolgot akar írni, meg egy másik dolgot, és akkor itt birkóznák, hogy akkor most mi kerüljön a táblára. De ugyanígy, ugye a mi testünk az is részekből áll. Külön vannak különböző testrészeink. Manapság már vannak ilyen cserélhető testrészek, és ugye lehet cserélgetni, régebben kevésbé lehetett cserélgetni, de a testünk különböző részekből áll. Az azt jelenti az alapján, hogy mi nem saját magunk számára vagyunk. Mi azért vagyunk, hogy szolgáljuk az Istenség legfelsőbb személyiségét, és amikor őt szolgáljuk, ugye, hogyha valakinek van valami, akkor vigyázz rá. A tulajdonos akkor vigyáz a tollára, vagy vigyáz azok a dolgokra, és fenntartja. És hogyha mi Isten szolgáljuk, akkor ő elégedett lesz velünk, és ő mindent megad, amire nekünk szükségünk van. De hogyha a toll kitalálná, hogy ő most elkezd vigyázni magára, és akkor saját magát majd menedzseli, akkor nem olyan jó fog működni. Tehát, hogy mi is, hogyha szolgáljuk az Istenség legfelsőbb személyiségét, akkor az ő elégedettségére törekszünk, akkor Krisna fog a mi elégedettségünkre törekedni. Hogyha mi csak saját magunkra gondolunk, és nem foglalkozunk másokkal, főleg nem foglalkozunk Istennel, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy senki nem foglalkozik velünk. Tehát, hogy az jön vissza hozzánk. Jó? Tehát, hogy a védikus jagják által valaki elérheti azt, amit kíván, hanem lesz vele elégedett. És amikor tapasztalja ezt az elégedetlenséget, akkor érdeklődik a brámanáktól, akik bemutatták ezt a jagját, hogy nem vagyok elégedett, van-e valami e fölött. És akkor a brámanák fognak neki magasabb szintű tanítást adni, hogy igen, az Istenség személyiségét kell szolgálni. Jó? Ehhez kérdés Martinak? Jó, folytassuk, 18. vers. Az önmegvalósított embernek nincsen semmi célja előírt kötelességei végrehajtásával, de arra sincs ok, hogy ne végezzen ilyen munkát. Az ilyen ember nem függ egyetlen más élménytől sem. De ez nem azt jelenti, hogy valaki, hogyha törekszik az önmegvalósításra, nem végzi a kötelességeit. De végzi a kötelességeit, de ragaszkodástól mentesen. Ezért az 19. vers, ezért az embernek kötelességből kell cselekednie, anélkül, hogy tettei gyümölcsére vágyna, mert aki vonzódás nélkül cselekszik, az eléri a legfelsőbbet. Ugye ez egy nagyon fontos vers ebből a fejezetből, hogy ez így összefoglalja, hogy mit jelent karma jóga. Az embernek kötelességből kell cselekednie, anélkül, hogy tettei gyümölcsére vágyna. Mert hogyha valaki enélkül vonzódás nélkül cselekszik, akkor eléri a legfelsőbbet, megszabadul a karma bilincseitől. Ez olyan, mint hogyha vegyük a példát, valaki ült egy gyümölcsfát, és a gyümölcsöt nem maga akarja élvezni, hanem fel akarja ajánlani a legfelsőbb személynek. Alacsonyabb szinten valaki másnak adja, hogy ne ragaszkodjon, de a tökéletes szinten az Istenség a legfelsőbb személyiségének adja. És ez nem azt jelenti, hogy nem fogja gondozni a fát, mert fogja gondozni a fát, de nem ő akarja élvezni a gyümölcsöket. Ez egyszerű, ugye? És akkor nem fogja lekötni ez a cselekvés. Az előírt kötelességeik teljesítésével még a királyok, például Janaka is elérték a tökéletességet. Végre kell háthajtanod feladatodat, hogy az embereket a jóra tanítsd. Tehát itt nagyon fontos egy másik ok, hogy miért végzi valaki a kötelességét, hogy példát mutasson másoknak. És ez a 21. vers is erről szól. Bármit tegyen egy nagy egyéniség, közönséges emberek a nyomdokába lépnek. és bármilyen irányadó mértéket szabja meg saját példájával, az egész világ követi őt. Mindenki tudja, akinek voltak már gyerekei, hogy a gyerekeknek a legfontosabb nem az, hogy mit mond az ember, hanem hogy mit csinál. Mert mondhat az ember valamit, de hogyha azzal ellentétesen cselekszik, akkor annak nem lesz sok foganatja. Emlékszem, a gimnáziumban voltak olyan tanárok, akik dohányoztak, és amikor az a tanár, aki dohányzik, próbálja mondani a diákoknak, hogy ők meg ne dohányozzanak, annak nincs nagy potenciálja. És miért nem? Én dohányzok, de te nem dohányzol azért, mert még te nem vagy 18 éves. Tehát, hogy a diákok akkor attól mit fognak dohányozni, csak akkor úgy, hogy a tanár ne lássa. Van egy ilyen mondás, hogy próbálok emlékezni rá, hogy amit csinálsz, az annyira kiabál, hogy nem hallom tőle, amit mondasz. Tehát, hogy a példa az annyira rossz, hogy hiába mond az ember akármit, akkor annak nem lesz foganatja. Amit csinálsz, az annyira kiabál, hogy nem hallom tőle, amit mondasz. Tehát, hogy ez pont erre egy példa. És amikor valaki mondjuk vezető, és egy szempontból mindannyian vezetők vagyunk az élet bizonyos területén, hogyha valakinek vannak gyerekei, akkor vezető, vagy valakire rá van bízva valaki, vagy vannak tőle fiatalabbak, akiknek kell segíteni, vagy tanít valakit, akkor az azt jelenti, hogy neki példát kell mutatnia. Mert hogyha nem mutat példát, akkor igazából csak nem fogják követni, mert a példamutatás az nagyon-nagyon fontos, mert a tanítványok, vagy a gyerekek, vagy a beosztottak mindig figyelik azt, hogy a vezetőjük, az apjuk, a tanítójuk az hogy viselkedik, mert azt másolják. És erre van egy nagyon érdekes történet, Akbar és Birbal legendáriumából, és az arról szólt, hogy egyszer jött egy hírnök Perzsiából Akbar császárnak az udvarába. És a hírnök azt a hírt hozta, hogy a perzsa sah szeretné, hogy Birbal, Akbar császár nagyon éles elméjű tanácsosa, látogassa meg őt az udvarában. És akkor az Akbar császár mondta Birbalnak, hogy ez volt a sahnak a kérése, és akkor felpakolta őt és a kíséretét ajándékokkal, amit küldött a sahnak, és akkor elindult Birbal a Perzsiába, Kabulba. És akkor egy idő után megérkeztek, bementek a fővárosba, oda mentek a palotához, a palotánál fogadták őket, bevitték őket a trónterembe, és amikor Birbal belépett a trónterembe, akkor látta, hogy a trónteremben 6 trónszék van, és a 6 trónszéken 6 hasonló korú férfi ül, hasonlóan díszes ruhában. És akkor ez nagyon meglepő volt, mert tudta, hogy uralkodó csak egy van. Itt meg 6 férfi ül. És akkor értette Birbal, hogy most neki ez a tesz, hogy most neki ki kell találni, hogy melyik az uralkodó a 6 közül. És akkor rájuk nézett, gondolkodott egy pillanatig, oda ment az egyikhez, leborult a lábához, és akkor mondta, hogy őfensége, meghozta Akbar császárnak az ajándékait, kérlek fogadd el őket, és akkor hozták az emberei az ajándékokat. És a férfi nagyon megdöbbent. Honnan tudtad, hogy én vagyok az uralkodó? Itt van másik 5 ember, aki nagyon hasonlóan néz ki, mint én. Honnan tudtad, hogy én vagyok az uralkodó? És azt mondta, hogy ő felsége nagyon egyszerű. Amikor én beléptem a trónterembe, csak te néztél rám, az összes többi férfi, aki itt ül melletted, mind rád nézett. Én tudtam, hogy te kell, hogy legyél az uralkodó, mert mindenki az uralkodót nézi. És ez csak egy rövid példa arról, hogy aki vezető pozícióban van, akkor ő reflektorfényben van, akkor őt nézik. Nézik, hogy viselkedik, hogy beszél, stb. Ezért, amikor valaki ilyen pozícióban van, akkor nagyon tudatosnak kell lenni, hogy megfelelő példát mutat. És ezért mondja itt ez a vers, hogy bármit tegyen egy nagy egyéniség, a közönséges emberek a nyomdokába lépnek, és bármilyen irányadó mértéket szabjon meg saját példájával, az egész világkövető. Tehát ugyanúgy, akkor valaki gyakorolja a lelkéletet, akkor a megfelelő módon kell azt tennie. Itt a magyarázatban írja Prabhupád, az embereknek mindig szükségük van egy vezetőre, aki a viselkedésével tanítani tudja őket. Az azonban, aki dohányzik, nem taníthatja az embereket a dohányzás abbahagyására. Az Úr Csétanya azt mondta, egy tanító csak azután taníthat, hogy ő maga megtanulta a helyes viselkedést. Aki így tanít, azt ácsárjának, példamutató tanítónak hívják. Egy tanárnak követnie kell a sásztra, a szentírás elveit ahhoz, hogy közönséges embereket tanítja. Nem találhat ki olyan szabályokat, amelyek ellentétben állnak a kinyilatkoztatott írások elveivel. Tehát, hogy fontos követni is, nem csak tanítani a szentírásokat, hanem követni a szentírások utasításait. És akkor itt még erről az elvről beszél Krisna egy pár versen keresztül. Ó, Pritáfia, számomra nincs előétett a három bolygórendszerben. Semmire sincs szükségem, és nincs semmi, amit el kellene érnem. Mégis végzem az előírt kötelességeket. Tehát Krisna itt mondja saját magáról, amikor ő megjelenik, akkor ő is végzi az előírt kötelességeket. Visszatérve eszembe jut a lelki tanítómesterről kérdés. Krisna, amikor megjelent, ő is elfogadott lelki tanítómester. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ő is elfogadott. Habár ő az Istenség legfelsőbb személyiségé, akitől minden tudás ered, de hogy tanítja az embereket, ő maga, Sri Chaitanya Mahaprabhu elfogadta Ishvara Purit, és Sri Krishna pedig elfogadta Sandipani Munit lelki tanítómesternek, hogy akkor tanítsa az embereket, hogy mennyire fontos elfogadni lelki tanítómester. 23. vers. Mert ha én nem végezném lelkiismeretesen az előírt kötelességeket, az emberek minden bizonnyal követnék példámat ópárta. Én nem végezném többé az előírt kötelességeket, romba dőlnének a világok. Én lennék azok a nem kívánatos népességnek, és ezáltal véget vetnék minden élőlény békéjének. Tehát itt Krisna saját maga mondja. És itt a 25. vers mondja, hogy miért kell még példát mutatni. Ahogy a tudatlanok az eredményre vágyva végrehajtják kötelességeiket, úgy a bölcs is cselekszik, hogy az embereket a helyes úton vezesse, ő azonban nem ragaszkodik tettei gyümölcseihez. Tehát, hogy az emberek jó része ragaszkodik tettei eredményéhez. És a bölcs embernek nem arra kell tanítani őket, hogy ne cselekedjenek, hanem ő is cselekszik, de anélkül, hogy ragaszkodna tettei eredményéhez. Jó. Lehet, hogy most tartsunk egy 10 perc szünetet. Egy ebéd után mindig kicsit nehezebben megy a figyelem. Jó, és akkor 10 perc után folytatjuk a 26. versen. Köszönöm szépen. Srila Prabhupád ki, de a szünet után.